Klímákhez körképben Túvai Kamillal beszélgettem. Természetesen szóba került a család története, ami több évszázadra visszavezethető. De Kamill beszélt arról is, hogy mik voltak a meghatározó élmények gyerekkorában.
Valahogy így a gazdálkodás szeretete az én életemben innét jött.
2018-tól a birtok organikus szőlészetet folytat.
És 2018-ban kezdtünk el átállni organikus gazdálkodásra.
Ezt követte a Demeter koncepció, majd pedig a naturbor szemlélet.
Terroir és a természet legjobb kifejezése a naturbor.
És milyen borokat kedvel Kamill?
Én igazából magát a természetet szeretném egy borban kóstolni.
Fogadjatok sok szeretettel Túrai Kamillt.
Kamill, nagyon szépen köszönöm neked, hogy idődet a mai nap rááldozott, hogy kicsit beszélgessünk. És én azzal is kezdem rögtön, hogy amikor láttam a neveteket, hogy Túrai Pincészet, ez egy nevesi név, Y-nal a végén, és mit csinálsz ilyenkor, Google a barátod, mindent tud, ránéz, és valóban nemesi család a háttér. Mesélj picit erről, hogyan indult meg ez az egész történet.
Először is üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és üdvözöllek itt a Túrai Családi Pincészetnél.
Köszönöm szépen.
Nekünk a történetünk oda köthető vissza, hogy az én felmenőim, mi felvidéki magyarok vagyunk, és mi mindig foglalkoztunk vendéglátással, alkoholkészítéssel. Borászatunk volt, pálinka főznénk, éttermünk, kocsmánk lényegében. Az én családom mindig foglalkozott így a vendéglátással, és mi első Lipót császártól kaptuk a nemesi rangot, és 1663-ig vezethető vissza a családfánk. Ez nagypapámnak egy 20 év munkája volt, ilyen levéltárak és könyvtárakból visszakeresni azt, hogy meddig vezethető vissza a család. A háborúk viharos körülménye véget elvettek mindent a családunktól, és azt meg édesapám látta gyerekként. Ebből a szerelemből vásárolta meg itt a pincét, hogy nem szerette volna, hogy bármilyen úton, módon megtörik ez így a családban, hogy mi alkoholt készítsünk, vagy bort készítsünk.
És akkor, akkor mit írunk akkor? Első Lipót császár, melyik évjáratot írjuk akkor? Valamilyen évet írunk akkor?
1663.
1663.
Addig vezethető
vissza. És akkor megvan a családfa, meg minden?
Így akkor, van, így van, egyeneságon.
És voltak egyébként így, ha visszanézzétek, akkor olyan emberek, akik ugye tényleg így a borban, mert mindig, számomra mindig egy izgalmas dolog, amikor látom, meg hallom, meg beszélnek emberek arról, hogy így tudják vezetni több évszázadig a családi fát, hogy voltak időzőben híres személyek borban, akikről lehetett tudni az, hogy nagyon ismert volt a bor területén például?
Annyira igazából nem, de megmondom őszintén, hogy inkább ilyen asztali borok készültek abban az időben, vagy olyasféle stílusban. Annyira ez nem volt így kiemelkedő, hogy
volt egy ilyen folytonossága neki, mert ez egy nagy dolog, hogy akkor egy császár adományoz ugye valamit, akkor mindig azt jelenti, hogy valamit csinált, valami komoly dolgot csinálta.
Igen. Hát igazából volt egy csata, az én felmenőim nagyon-nagyon jól szerepeltek, és ezáltal kapták így a nemesi rangot. Mi a Borcsányi nemesi családnak vagyunk így a leszármazottai, és így a háború alatt, vagy a csata alatt így jól szerepelt a család, és emiatt kaptuk így a nemesi.
Igen, mert vele gondolsz egyébként pont Spanyolországból is a egyik híres fajtát, a Palominót, azt egy katonáról nevezte el, azt hiszem 10. Alfonz spanyol király, mert szintén jól szerepelt a csatában, és akkor így kapott egy fajtát, meg egy fajta nevet, Palominót róla nevezték el, ha jól emlékszem, szóval hogy megvannak ezek a dolgok. És akkor viszont, ha viszont megyünk egy kicsit a közeli időben, ugye ti teljesen organikusok, biodinamikusak, sőt, tovább megyek natur filozófiát és a natur koncepciót, naturborok alkotásával vagytok most jelen, vagy folytatjátok így a utatokat. Borban az elég nagy íve ugye a dolognak, hogy gondolom valószínűleg az elején még így ugye tartályból, lédig, stb., vagy eladni a szőlőt, nem tudom pontosan, de hogy arra akarok kicsit rávenni, hogy mi volt az a generációs váltások ugye a te korodban, a te időszakodban, ami egyrészt te megéltél, és az még rávitt arra, hogy akkor ezt a természetes, organikus, naturvonalat képviseled.
Visszamennék egészen odáig, hogy édesapám megvásárolta a pincét, én akkor gyerek voltam, és 2002-ben vásárolta meg, és az volt elsőleg a cél, hogy bármiféle palackozott turai bor készüljön. Az első évjáratok így még nem igazán jöttek ki, mert a kísérletezés stádiuma volt, még nagyon nem is volt szőlőnk akkor, mert itt a pince előtt és mögötti terület nem volt betelepítve. Tényleg hobbiként indult édesapámnak, neki van egy másik vállalkozása, ő abban dolgozik napi szinten. Én ebben nevelkedtem bele, és emellett pedig én a nyarakat a nagypapámnál töltöttem Alföldön, libapásztorként, és az én nagypapám 12 000 libát nevelt évente, és én ott töltöttem a nyarakat, és dolgoztam velük együtt így a gazdaságban. Én előbb tudtam traktort vezetni, mint autót. Valahogy így a gazdálkodás szeretete az én életemben innét jött. Én láttam, aludtunk Szalmában a nagybátyámmal, láttam, hogy működik egy ilyen gazdaság, silóztuk be a tengerit és hasonlót. Ugye belenevelkedett itt az ember abba, hogy édesapja mellett dolgozik így a szőlőben, és gyerekkorom óta láttam a szőlőművelést is, és mindig segítettem édesapámnak. Innét jött, hogy én ezzel szeretnék tovább foglalkozni. Először én se ilyen stílusban, vagy ilyen szőlőművelést végeztem, és nem ilyen stílusban készítettem a borokat. Nekem is volt egy kisebb nagyobb túrám így Magyarországon belül. Dolgoztam egy jó pár borászatnál, mint kisebb manufaktúránál, mint nagyon nagy borászatnál, és láttam különféle borkészítési stílusokat, különféle szőlőművelési stílusokat, és szerettem volna igazából itthon megreformálni a dolgokat. Mi is eleinte felszívódó permetszerekkel, minden ilyesmivel technológiai borokat készítettünk, szűrtünk, derítettünk, de én úgy éreztem, hogy ez nem áll teljes mértékben közel a természethez, és én természetes szőlőművelést, és ezzel egyidejűleg természetes borkészítést szeretnék. 2018-ban kezdtünk el átállni organikus gazdálkodásra. Édesapámmal ezt mindig beszéljük, ez egy ilyen 2-3 év volt, mire így a családban ez így átment, de most már ő is azt vallja, hogy sajnálja, hogy nem hallgatott rám előbb, és hogy nem kezdtük el előbb ezt a féle gazdálkodási módot. És 2021-ben kaptuk meg az organikus gazdálkodás, vagy az organikus szertifikációt. Organikusan kezdtünk el borokat készíteni. De ott még mindig azt éreztem, hogy ugye ott még rengeteg segédanyagot lehet használni a borkészítés folyamán. A szőlő az teljesen kitisztult, teljesen vitális lett, és az immunrendszerét sikerült megerősítenünk, de úgy éreztem, hogy ez nekem még mindig nem elég. Nekünk a motivációnk itt család szinten, a mi családunk rengeteget jár bortúrákra, legtöbbet Dél-Tirolba, most voltunk például Wachau-ba, ott már találkoztunk naturborokkal és Demeter szertifikált gazdaságokkal, mind kisebb, mind nagyobbakkal, és nagyon-nagyon motivált minket ez, hogy preparátumokat és minden olyan régi tudáshoz visszanyúlni, ami lényegében az iparosodás előtt mindig is működött, és ezért kezdtük el Rudolf Steinernek a filozófiáját olvasni, és gyakorlati síkon átvezetni. Most tavaly kezdtük el a Demeter átállást igazából, a biodinamikus átállást. Ez egyidejűleg 2020-ban készült az első naturborom. Megtörtént a generációváltás nálunk, teljes mértékben én készítem a borokat, és az idei évjárattól kezdve minden teljes mértékben natur bor lesz. Még volt egy kettő könnyedebb organikus tételünk, egy Cabernet Sauvignon Rosé és egy Rosália, és most már ők is így fognak ebben a stílusban elkészülni. Mivel én azt érzem, hogy a terroir és a természet legjobb kifejezése a naturbor. Ez egy élő bor lényegében, ugye a filozófiája az, hogy semmit nem elvenni belőle, és semmit sem hozzáadni, és ez az én szívemhez a legközelebb áll.
Sok mindent említettél, pár dologból visszakérdezek. Egyik dolog az, hogy mondtad apukád, azt mondta, jól fogalmazom, hogy bárcsak hamarabb átálltatok volna. Szerinted ez lenne az egyik kérdésem, hogy ez kicsit erről beszéljünk egy pár gondolatot, illetve azt is mondtad, hogy generációváltás megtörtént, hogy picit erről is néhány gondolatot kezdheted akár az utóbbival, hogy láttad ezt, mert ugye azt tapasztalom, hogy pont ilyen fiataloknál, akik ugye most, mit tudom, tudom, hogy 1600-asra visszamenetett több generáció, de hogyha így veszük, hogy a újkori modern filozófia talán második generációnak mondhatom, egy második új generáció, tehát a Magyarországon mindig ez igaz volt a régi új világ címmel, tehát hiába volt több ezer éves múltja, de ugye az volt egy szakadás, de hogy te, mint egy ilyen új második generációs, hogy miben láttad a nehézségeket, miben láttad a kihívást, és kicsit erős próbálok így az első gondolatra visszamenni, hogy a édesapáddal való beszélgetés, kóstolás, szakmaizás, amikor azt mondtad, hogy oké, át kell állni apa, organikusra, át kell állni Demeter, át kell állni natúra, muszáj, mert ugye, ahogy mondtad, a terroir és a természet legjobb kifejező képessége, ezek a stílusú bogok. Tehát, hogy ezt ki tudná nekem fejteni, ezt a gondolatot?
Ugye az utazásaink folyamán ő is tapasztalt.
Ők is ott voltak
velünk, és tapasztalták ezeket a dolgokat. Először nem hitt abban, hogy ilyesféle módon meg lehet egészségesen védeni szőlőt, és ezt most már úgy gondolja, hogy ez egy téves hit volt igazából, és ezek az utazások segítettek abban, így család szinten, hogy olyan dolgokat tapasztalunk, és olyan egészséges szőlőket, olyan szép borokat kóstoljunk, amik ilyen stílusban működtek. Hát mióta én benne vagyok így a szakmában, volt egy pár évjárat, amit ugye együtt édesapámmal készítettünk. Miután beismerte, vagy belátta azt, hogy ez a művelésmód, ez így tud működni, főleg ezen a borvidéken itt nálunk, onnantól kezdve egyre nagyobb teret kaptam, így stílusomban, nekem is fejlődött a stílusom, én se tudtam először, hogy mit szeretnék, csak azt tudtam, hogy ahogy per pillanat van, az úgy nem jó, vagy nem elég számomra. Én igazából magát a természetet szeretném egy borban kóstolni, és nem a élesztőt és egyéb segédanyagokat. Ugyanígy a kóstolásaink családi kóstolók által, sőt, mi nem nagyon tudunk innét elmozdulni sokszor a hegyről, és húgom is, a párja is, és mi is rengeteg bort hozunk haza, hogy együtt kóstoljunk. Kóstoltunk rengeteg natúrtételt, én úgy éreztem, hogy ebbe tudnék kiteljesedni stílusomban. 2020 óta így teljesen úgymond átadta a stafétát. Tényleg így a mindenféle szőlőmunkát én magam művelek. A pincébe is mindenféle vinifikációs folyamatot én hajtok végre, és teljes mértékben ezek a borok már az én stílusomat tükrözik. Igazából szerencsénk van így a családban, a húgomnak is és nekem is, a mi szüleink nagyon előremutatóak, a jövőben gondolkoznak, nem a múltban, és hajlandóak változtatásokra, és ebben nagyon nagy szerencsék van, hogy a húgom is a konyhán, és én is így a borászatban ki tudunk bontakozni igazából. Szóval nincs ez a régi kaptafolya, nem tudom, hogy lehet ezt.
Igen. Nem, ezt így értem ezt a dolgot, amit mondod. És említetted, az utazásnak ugye nagy szerepe volt, most nemrég voltatok a Wachau-ba. Tudom, hogy egy nagyon komoly termőterület borvidék is, és nehéz hasonlítgatni dolgokat, de próbáljuk meg azért, vagy nem is azt, hogy hasonlítani, mert ugye Nesmé és Wachau is maga értelmében különleges és egyedülálló, de hogy látod te ott, vagy hogy látod, mi volt az, ami az a wow effektus, vagy mik voltak azok a pontok, amik neked nagyon tetszettek ott, és bármit mondhatsz persze, ami neked nagyon tetszett Wachau-ba, és azt látod, hogy hát át tudod ültetni, vagy át lehet ültetni erre a termőterületre is, mint közösség egyrészt, mert ezzel, ha belegondolunk, hogy Wachau-ba, ugye ők voltak tényleg az elsők, akik így a glükol botrányuk után így összeszedték magukat, és még már előtte is egy évvel ezelőtt, már előtte is már úgy gondolkoztak, hogy akkor legyen ez a Wiener Wachau kódex, és a szigorú szabályozások mentén állították fel. Ez egy klub lényegében, ugye ez nem törvényi dolgokhoz nem kötődhető, de egy nagyon elit klub, aminek ilyen 90%+ a tagjai a termőterületről, és ugye, sőt, mi több most ugye a DAC-re visszahelyezve csak, hogy például Ausztriának van egy fenntartható tanúsítványa, uh-huh. ami egy pontszám alapján működik, és nem akar külsőt mondani, azt mondtam, 2024-es évjárattól minden wachaui termelőnek, aki rá kell írni törvényleg a címkére azt, hogy wachau, DAC, annak nem csak azt kell betartani, a termékleírás mond, hanem azt is, hogy fenntartható tanúsítványjal rendelkeznie kell az osztrák fenntartható tanúsítványjal, ami persze kicsit gyengébb, mint egy organikus valószínűleg, de benne van a szociális aspektus, ami mondjuk az organikusban nem feltétlenül van, hogy a munkatársaidat szeresd, hogy csak a szőlőt szegeted, a munkatársaidat, meg nem biztos, hogy az nem tér ki annyira, de hogy ez a felvezetés akartam, csak hogy kicsit, hogy ha tudsz így gondolkozni, vagy mondani egy pár gondolatot, mi volt az, ami így téged megfogott, vagy titeket megfogott, és mi az, ami szerinted átültetető, mint családi pincészet, és mint közösség a Nesmére.
Én úgy látom igazából, de talán ide vehetnénk egy kicsit Dél-Tirolt is, hogy igazából technológiában, gondolkodásban mi ezekhez az országokhoz, vagy ezekhez a borrégiókhoz képest le vagyunk maradva, mint Magyarország globális szinten. De ez saját szubjektív véleményem. Én azt látom, hogy ott nagyon-nagyon előremutató a gondolkodás, a termelők meg vannak becsülve, nem véletlen össze lehetne hasonlítani Dél-Tirol, Wachau vagy a magyar szőlőárakat. Ezzel alapvetően...
A szőlőt mondod most rá.
Most csak a szőlőt, igen. De beszélhetnénk a borról is, mert az is ugye más érték kategóriában vannak, mint a magyar borok. Én úgy látom, hogy nagyon előremutató a gondolkodásuk, szóval nem a pillanatnyi jó vagy a pillanatnyi döntések határozzák meg, hanem több tíz vagy száz évre gondolkodnak elő, hogy mi legyen a jövője egy borvidéknek, mi legyen a jövője a borkultúrának abban az adott országban, és merre felé tartsanak bizonyos gazdálkodások. Én azt látom Magyarországon, hogy vannak bizonyos összefogások, amik tudnak működni, de még mindig azt érzem, hogy a háborúk körülményei a múltban, és bizonyos dolgok hátráltatják ezt a fejlődést, és még mindig ezekben a malmokban örlünk, hogyha lehet így mondani. Igazából Magyarország egy csodálatos ország, és nagyon-nagyon jó borvidékekkel rendelkezünk, de nem tudom, hogy mi miatt, igazából a szőlőára is nagyon-nagyon vissza van folytva. Gátat szab sok mindennek így a fejlődés. Több összefogás kéne borvidéki szinteken, itt nálunk is van, működik, ahogy működik igazából. Előtérbe kéne helyezni az organikus gazdálkodásokat, a termelőket meg kéne becsülni az országban igazából. Több szőlőt kéne telepíteni, fellendíteni a magyar borkultúrát, hogy a fiatal fogyasztók inkább egy borhoz nyúljanak. Úgy látom, hogy ezekben az országokban megvan ez a motiváció, és megvan ez az akarás, hogy hova tartsunk. Itt még a fejekbe kell szerintem először rendet tenni így országosan, hogy mi lenne a jövőképe a magyar bornak, mint ilyen. Így a saját pincénkre rávetítve igazából szeretnénk fejlődni, szeretnénk egy kicsit több területet, de én meg szeretnénk maradni abban a volumenben, ami családszinten megművelhető. Én nem szeretnék idegent a szőlőmben látni, én tényleg minden munkafolyamatot én magam végzek, ugyanígy ez igaz a pincére is. Maximum most 2 hektáron gazdálkodunk, szeretnék maximum 3-3,5 hektárt, és ezzel szeretnénk így megállni, mert ez az a mennyiség, amit mi itt meg tudunk minőségileg művelni. Szóval nem a mennyiség a legfontosabb, hanem a minőség, és visszavetítve ezekre az országokra, ott nagy borászatok is tudják azokat a minőséget prezentálni, mert a kollégákat, akik ott dolgoznak, úgy megbecsülik, hogy mindenki motivált és szeretne jobban és jobban dolgozni. Ez nagyon fontos a szőlőben, nagyon fontos a borkészítés folyamán, és emiatt én úgy érzem, hogy mindenki motivált és szeretne jól végezni a dolgát. Így lehet jó borokat készíteni, meg így lehet egy egész borrégiós koncepciót megvalósítani. Itt nálunk ezekben vannak a hiányok igazából. Tudok arról, hogy pincemunkások, vagy szőlőmunkások, hogy milyen bérért dolgoznak. Ez nem előre mutató az én olvasatomban. Igazából a mi pincénkben meg tényleg egy nagyon picike kis technológiai fejlődés, nagyobb traktor, bármi ilyesmi szeretnénk, és szeretnénk egy bizonyos mértéknél megállni, hogy tudjunk csak mi foglalkozni ezzel, mert így van benne az a szeretet és szerelem, amit mi érzünk.
Nekem azt tűnt fel, amikor beszélgettem így a NATO-bogos bogászokkal, picik, tehát hogy ilyen pár hektárról beszélünk, tehát hogy legyen a Vászmanék, másfél-két hektár, Szapági Balázs sümegen, nem tudom most fejből a számokat, néhány hektárról beszélünk, tehát azt látod egyébként, hogy ez az, ami így egy ember, egy család meg tud művelni az 5 hektár alatti szám igazából, ha jól értem.
Hát, hogyha teljes mértékben főállásban ezzel foglalkozik, igen, akkor igen, de nyilván nekem is a párom segít a irodai részében, igen, a dolgoknak. Én itt tudok többet lenni a szőlőben, de úgy látom, hogy igen, ez így megművelhető egy maximum 2 emberrel.
Egy gondolatok, menjünk át a fajták, amely nektek van egy csomó olyan érdekes fajta, ami kicsit szokatlanabb az átlag embernek, borsment, a generózát is ide sorolnám egyébként. Hogy mesélj egy picit ezekről a fajták, hogy miért, meg hogy miért mond ezekre esett a választás, vagy mit kell tudni ezekről, illetve hogy hozott ide először a sors ezekkel a fajtákkal?
Igazából mindig foglalkoztunk még nagyon-nagyon régen, amikor még vásároltunk szőlőt, még sikerült vásárolnunk itt egy kedves idős hölgytől egy arany-sárfehér területről egy szüretet. Nagyon-nagyon tetszett nekünk igazából maga a bor. Szerettünk volna, vannak nemzetközi fajtáink is, de szerettünk volna magyar fajtákkal dolgozni. Itt amúgy a bors ment a területünk, itt ez 300 tőke itt a pince előtt. Ő eredetileg írsai volt, és a Pécsi Kutatóintézettől kaptunk, mint egy kísérleti terület, hogy itt a Neszmélyi borvidéken hogy tud működni a bors ment, a oltó csapokat, és mi édesapámmal oltottuk át ketten ezt a 300 tőkét. Még van benne egy 20 tők, ami nem eredt meg, de a többi már termő.
És hogy nem volt elég nagy kihívás, ha jól értettem.
Pontosan, még édesapám, még édesapám telepített ilyen dolgokat. Például volt házlevelünk is, de valószínűleg nem annyira szeles területen van itt a pince mögött, ugye a szomszédoknál felfogják a szelet lényegében, és nálunk mindig probléma volt a betegséggel, és így leváltottuk. Most Pinot Noir új telepítés van, egy burgundi klón van helyette letelepítve, de a generózát pedig dr. Hajdú Edit megismerkedésével választottuk ki igazából a fajtát, ugye Ezerjó és Pirostraminek oltvány keresztezése, 1000 tőkénk van belőle, és szeretünk volna igazából egy ilyen jobban savtartóbb szőlőt telepíteni. Nagyon jó pezsgő alapborokat lehet belőle születelni, és ez a petnat is, amit most kóstolunk, ez is abból készült. A másik ilyen fajtánk pedig a Rozália, olasz rizlingnek és piros tramininek oltvány keresztezése, és az pedig a Badacsonyi Kutatóintézetből származik. Én úgy tudom, hogy a borvidéken csak nekünk van, és talán Balaton felvidéken van hozzánk legközelebb telepítve. Nagyon szeretünk kísérletezgetni ilyesféle fajtákkal, még vannak elképzeléseim, mert most sikerült vásárolni egy parlagon álló 1 hektáros területet. Foglalkoztat a kadarka, foglalkoztat például a borsmenta is így hosszú távon. Nagyon jó savtartó ő is, és úgy látom, hogy a globális felmelegedés miatt, a klímaváltozás miatt fontos ezekkel a fajtákkal kísérletezgetni, hogy ebben a mészköves hagyagos márgás talajban mit tudnak prezentálni.
És szerinted, amikor én mindig azt látom, hogy picit egy Magyarországon, de majd kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy a fajta az mindig egy nagyon prominens betöltő helye van neki a címkén is egyébként, és hogyha ugye beszélünk, nem tudom, Wachau vagy Dél-Tirol, mondjuk Dél-Tirol, mondjuk kicsit ilyen osztrák-német / vonalon mozog volt, és a fajták az előtérben vannak, de hogy ha francia példát nézek, akkor a fajta ugye az egy eszköz arra, hogy bemutatni a területet, meg hogyha belegondolunk a Wachauba, és ugye dűlős bogoknál csak 2 szőlő lehet zöldbe tenni, Riesling, jó, lefele megengedték nekik mindent, nagyjából majdnem mindent, ami volt eredetileg. Meg ott is vannak persze új fajták, olyan gumbarezisztens fajták, de te hogy látod ezt a fajtáknak a jelenlétét, hogy ez későbbiekben mennyire lesz, mert ugye elég sok fajta, az külön művelni, az egy kicsit el van apózva, és ugye, hogy a fogyasztó meg szeret valamit, nem tudom, most mondjam, egy kadarkát, és akkor csak van belőle 200 palack, és akkor hát azt így megisszátok itt egy este, mert vannak nagyon sok rendezvényetek, és megisszátok, és akkor fogyasztom, nem szomorkodik, és akkor a tugaiknak nincs kadarkája. És értem, hogy akkor lehet, hogy ilyen előfizetéses rendszerben majd akkor klubot kell alapítani a kadarkát, de hogy látod, hogy ez az, hogy nem aprózza szét ezt a dolgot egy picit, hogy annyi fajta van?
Szeretnénk amúgy szűkíteni ezen, lehet, hogy a fönti területre már csak olyan fajtát fogunk telepíteni, ami már nálunk létezik. Szóval ugye a francia példa az, hogy egy ekkora birtoknak maximum 2-3 fajtával foglalkoznak, vagy esetleg egy fajtából készítenek borokat. Amúgy igen, sok a fajtánk, de... A kísérletezgetések miatt ugye telepítettünk, ami a mi szívünkhöz közel állt, és most már szeretnénk szűkíteni, és például a házlevelő helyére azért nem került más, és azért Pinot Noir, hogy Pinot Noirunk már így is van, és akkor azzal menjünk tovább. De amúgy ezt is úgy látom, hogy borvidéki szinten is, meg országos szinten is ugye ki kéne jelölni egy húzó fajtát, ami tudja így a magyar bort így, a magyar bornak a hírnevét így nemesíteni tovább. Ugye ebben is vannak kezdeményezések. Engem foglalkoztat a furmint is például. Belőle is kóstoltunk már nagyon szép natúrborokat. Lehet, hogy ez is egy érdekes történet. De borvidéki szinten is meg van határozva, hogy például Riesling, de nem mindenkinek van például...
Olasz Riesling,
igen. De nem mindenki foglalkozik vele, vagy nem olyan mélységekben, vagy egy könnyed reduktív tétel készül belőle, pedig szerintem olasz Rieslingből azért elég mély rétegzett borokat lehet készíteni. Szóval igazából így
kísérletezésre.
Igen.
És Nesmé szempontjából mit látnál egyébként, hogyha egy ilyen, most holnap te dönthetnéd el, hogy mik lennének azok a vezető fajták az egész. Nesmé is komplex egyébként, mert nem nagy, de azért szerte ágazó, nem? Tehát, hogy azért, ha így ránézel a térképre, Nesmé nem annyira egységes.
Igen,
ugye?
Igen,
nekem
igen,
az az érzésem, egész talaj szempontjából, említetted van ez a márga, de ugye felmész a Duna felé, akkor északabba tőletek, akkor már más. Tehát, hogy itt is azért van különbség egyébként.
Igen, ugye Ászártól egészen Kesztőcig tart
nagy
egyébként. Borrégió, vagy a borvidék, és igazából mindenki egy kicsit szana széjjel van így a borvidéken, van az ászári rész, igen. Van a Tata és környéke, és ugye a Kesztölc és környéke. Igazából itt is azt látom, hogy mindenki próbál kísérletezgetni bizonyos. Keressük az utunkat, hogyha lehet így mondani. Azért zöldveltenében is látom a potenciát.
Igen, vannak jó zöldveltenés.
Így van, abban is látom nagyon a potenciát. Vannak furmint kísérletek a borvidéken, sőt rezisztens fajtából is telepítettünk így borvidéki szinten pályázat alapján. Mi nekünk Solarisunk van például így rezisztens letelepítve kékfrankos és olasz Riesling. És keressük az utunkat igazából, a borvidéken pedig nagyon sok a technológiai borászat, sok a nagy borászat, a húzóerő, de vannak azért kisebbek is. Az a igazság, hogy többet kéne itt összejárnunk, van kezdeményezés, de több külföldi bort kéne kóstolnunk ahhoz, hogy itt kijelöljünk egy utat, amifelé tartunk és haladunk igazából.
Van egy dolog, amit még olvastam a internet segítségével, hogy ez létszeres, ez egészíts ki pontosan, hogy is volt, hogy itt ugye szerzetesek is, szerzetes rendnek volt itt a pincéjában, hogy volt ez a történet, tehát szerzetesek voltak konkrétan itt. Mindig azt szoktam mondani, hogy ahol szerzetesek vannak, hogy jó bor, zárója jó sör.
Igen.
Mert ők tudtak az élvezeteknek valamilyen szempontból hódolni, valahogy ez a belső meditációs csend és nyugalom megvolt. Meg hát ugye írástudók voltak, figyelték a természetet, mi történik a természetben, és hát tanultak voltak, és hát ezen kívül, meg imádkozáson kívül persze más dolguk nem volt. De hogy valószínűleg akkor, ha jól van az gondolatomban megint meg, hogy tudták, hogy egy jó bor van, egy jó szőlő van, jó bort lehet készíteni, alkotni. Erről két gondolatot, illetve a pincéről magáról is akkor, hogy itt volt...
Igen, ez
a rész, erre kíváncsi, hogy itt ez volt egy ilyen történet.
Igen.
Van egy sztoria ennek az egésznek.
Igen. Hát Igazából itt a Baji szőlőhegyről azt kell tudni, hogy ugye itt volt Tatán az Esterházy pezsgőgyár. Ezek a területek nagyon jó savtartóak ugye a talajszerkezet és a mikroklíma miatt, és valószínűleg ez a kapucinus rendé volt ez a pince, és a szerzetesek is tudták ezt, hogy itt egy nagyon jól eltartható savtartalmú bort lehet készíteni. És a Neszmini borról a felírások alapján ugye az volt hírhet, hogy nagyon-nagyon jól eltartható a savtartalma véget. Az utaztatások során a Dunán hajóztatták ugye ezt a bort ugye külföldre, teljesen meg tudott maradni a minőségi állapota a bornak emiatt a sav tartalom méget, mert nem esett szét a utazási stressz által, és valószínűleg ezt a kapucinosok is tudták. Maga az épület 250, több mint 250 éves, és innét nagyon szép tiszta időben a Pannonhalmi apátságot lehet látni, és itt műveltek az apátok szőlőt. Igazából ugye a II. Világháború alatt ők már nem voltak itt, ezt a pincét az orosz hadsereg elfoglalta, mert itt Bajon volt egy orosz laktanya, és itt állomásoztak, és itt a hegy oldalban fosztogattak, és lőállásokat alakítottak ki. Igazából nagyon szép a panoráma, és igazából mindent, amit lehetett, elfogyasztottak, feltörtek, és hasonló, ezt nem kell részleteznünk talán, meg nagyon fontos az, hogy van itt egy 1925-ös kút, ahonnét az összes szomszédunk innét hordta a vizet, ezt az apátok ásták konkrétan. Itt, ahol a konyhánk van, itt mellett egy istálló volt, sőt, a fönti kóstoló helyiségben ott eredeti szekkók vannak, négy védőszenttel, ezt már meg fogom neked mutatni, és ezt is a kapucinusok festették. Pincénkbe, ez egy vályok pince volt, amit szintén ők ástak, és mi boltoztattuk már ki, hogy megmaradjon. Eredeti orosz lőnyomok vannak hátul a falon, meghagytunk egy agyag részt, és ott eredeti lőnyomok vannak, és az egyik szekkónak a szájába is van egy lőnyom, abba is belelőttek, sőt tüzet raktak a eredeti parkettán, és ez mind látszik, ezeket az eredeti állapotokat szerettük volna meghagyni, és lényegében egy külföldi úriemberé volt a pincé, és édesapám tőle vásárolta. De a feljegyzések alapján jártak ki szőlőt művelni és bort készíteni.
Igen, akkor tényleg, hát amit mondtad, hogy mesélted, tényleg ez egy ilyen legendás történet, tehát van egy történet, a storytellinge, és van egy mélysége neki, ennek az egésznek, illetve amit mondasz, hogy igen, a szerzetesek tudták, hogy hol van jó bor. Van egy másik új ember, még aki eszembe jut, aki szintén tudja, hol van jó bor, Gérard Depardieu, és jó, ha jól olvastam, akkor nem tudom, megbeszéltünk egy pár gondot,
persze.
Én kedvelem egyébként, mint színész, még elég excentrikus személyiség, de jó, hát a színészek, nézd, kell egy kis őrültség, vagy több, de hogy az Asterix Obelixet itt forgatták környéken, vagy hogy volt ez?
Igen, mert ez ennek az a története, hogy a Hilltop ZRT-nek, ugye a Esterházy pezsgőgyárnak volt itt egy nagy pincéje.
Igen.
Egy nyolcágú csillagpince, egy két emelet magas kupolával indul a pince, oda is amúgy az oroszok még tankkal le tudtak menni, akkor a pincéről beszélünk, és itt volt a Rákóczi hordó, ami több mint 72.000 literes volt, amit a helyszínen raktak össze. Egy külön töltőháza volt amúgy a hordónak, és állítólag akkora volt vagy a mérete, hogy egy lovaskocsi saját tengelye körül meg tudott benne fordulni. Akkora volt a hordó. Én amúgy gyerek voltam, amikor...
A hordóban.
Igen, és gyerek volt, amikor szétbontották, és az előlapját elvitték Pestre egy múzeumba. Utána a Hilltop ZRT megvette ezt a nagy pincét, és filmforgatásokra adják ki. És az első ilyen nagyobb forgatás az Asterix és Obelix, Mentsük meg Britanniát volt, és sikeresen le tudtunk menni egy-két alkalommal így a forgatásra, találkoztunk Gérard Depardieu-vel is, a statiszták nagyon sokat jöttek ide esténként hozzánk borkostolóra, és vacsorázni, és Depardieu-ből itt találkoztunk, de ő nem tudott eljönni hozzánk, de egy karton Cabernet Sauvignon tudtunk neki a végén ajándékban adni, és majd fönt a emeleten megmutatom neked, hogy édesapámnak volt egy palackja Gérard Depardieu-től, amit még nagypapámtól kapott, és már üres volt a palack, meg volt a palack, ő aláírta nekünk, és kaptunk egy üdvözlőkártyát így tőle, hogy, hogy ő is köszöni szépen a bort, meg köszöni itt a jó élményeket nálunk. Amúgy nem tudom, tudod, de az egész filmnek a 75%-át Magyarországon forgatták. Monostori erődben Alföldön építettek egy fafalut, ott is voltak forgatások, meg itt a nagy pincébe. Hogyha megnézed a filmet, a pincés jelenetek, azok mind itt, itt történtek. Rengeteg részt láttam, sőt a storyboard is megvan nekünk, az eredeti storyboard, amit itt hagytak a forgatás után, ezt is megmutatom de neked. Jó. Én már akkor 3D-s nyersanyagot egy nagyon nagy kivetítőn tudtam nézni, hogy forgatják a filmet. Nagyon izgalmas voltam.
Hát ne érdekes lehet egyébként, mert tényleg én így filmforgatáson nem, nem vettem részt soha, tehát hogy így, te, ugye, mindig a készet látod, de amennyi van, munka van mögötte, fényektől kezdve, többször felvétel, akkor utómunka vágás, tehát hogy ez egy elképesztő munka az ilyen szempontból, igen. És ugye hát ezek nagy alakítások ezek, hogy belegondolsz, amit a színészek letesznek az asztalra. Tehát persze, hogy jó kell őket feltüntetni, tehát a háttérstábnak óriási szerepe van, de hogy, hogy ez be hát, kell öltözni Obelixnek, kell egy örültség hozzá.
Hát nagyon-nagyon sok ember, meg nagyon sok kamion volt itt a hegyen, megállt a hélet a hegyen, mert lezárt a konkrétan egy utcát, egy fő utcát, mert nem úgy tudtak csak elférni, nagyon izgalmas volt, az a egy hét volt talán. És a másik pedig az, hogy utána volt ez a sorozat a Borgyák, arra vették ki még filmforgatásra, és most volt másik sorozat a Vaják. Az, annak is a pincés jelenetét itt forgatták, sőt, hogyha megnézed a sorozatot, a Tatai Vár és a Öregtó környéke benne van az első évadban, és
nekem ez Budapest üt mindig eszembe, amikor van egy bármelyik híres film, és akkor a Kelet-Berlin, vagy Moszkva, vagy nem tudom, ugye még a régi, nem is tudom, melyik film volt az a Schwarzeneggerrel, ami a Budai Várban volt, a, amikor orosz, vagy szovjet rendőrt alakított James Belushi, meg az amerikai rendőr volt, a, nem tudom, ami volt a címenek, mindegy. Na mindegy, izgalmas ez a, ez a része, abszolút.
Igen.
Visszakanyarodva picit a szőlőborra. De hogy látod a jövőjét a ti picit, mert ugye ez egy elképesztő fejlődés, egy elképesztő lépéseken keresztül ment végig az egész dolog, 1600-as évektől a nézzük, 2020 pluszig, és tovább, hogy hogy látod a jövőben a ti utatokat, mi az út, mik a tervek, ha lehet erről beszélni?
Mindenek előtt szeretnénk elsajátítani teljes mértékben a biodinamikus gazdálkodást, és minden munkafolyamatot, vagy a Magyar Biodinamikus Szövetséggel együtt, vagy magunk készítve a preparátumokat elkészíteni, és ezeket a munkákat napi szinten, vagy hogy mondjam, rendszerszerűen alkalmazni. Még a tanulási folyamatban vagyunk igazából, ez egy hosszú tanulási folyamat és tapasztalási folyamat, és nekünk voltak birkáink, csak sajnos egy olyan fajta volt, ami bele legelt a fürdzónába, de ugye biodinamikus gazdálkodásban azért, hogy az egész egy biodiverzív és egy egész komplex rendszer legyen, szeretnénk visszahozni az állattartást így a gazdaságunkban. Én most úgy látom, hogy ezek a törpemalacok jól tudnának működni, de még nem zárom ki azt, hogy itt a fönti területen egy részt leválasztunk, és egy szarvasmarhát szeretnénk még, hogy saját preparátumot tudjunk készíteni, mert ugye ő a legnemesebb állat így a biodinamikus gazdaságban. Most úgy látom, hogy a stílus, az irány az megvan, ezt kell tökélyre fejlesztenünk. Minden év más és más egyértelműen, és szeretnénk egy olyan tapasztalatot gyűjteni, ami sok évjárat és sok kóstolás és sok kísérletezés által jön létre, hogy melyik fajtának mi az útja, és szeretnénk így tovább gazdálkodni, minél természetesebben, minél diverzívebben, és ezekben a léptékben nem szeretnénk túl nagyra nőni tényleg, szóval ez a 3-3,5 hektár környéke az, ami így működne nálunk, és ez a cél igazából, és a következő generáció majd, hogyha családot alapítottunk mi is a párommal, akkor majd így a természet szereteti oldaláról megközelíteni a dolgokat, és így. Nagyon sokféle dolog van így a fejünkben, hogy mit próbálnánk ki, méhészet is érdekel bizonyos szinten minket, lekvárkészítés, szörkészítés és hasonló dolgok, sőt a párom foglalkozik gyógynövényekkel, teakeverékekkel, ami szintén jó a biodinamikus munkák által. Van itt egy füves asszony a hegyen, akihez jár tanulni, Rózsika nénihez. Próbáljuk ezeket a tudásokat elsajátítani, ez a következő 10-20 éves terv, és tényleg egy idő után lehet, hogy szeretnénk saját permakultúrás kertünk, most is van, csak szeretnénk egy akkorát majd, hogy ide a konyhába, egy farm to table szinten, vagy a törpemalacokat, hogyha tudnánk majd felhasználni, akkor azt is ide a konyhára beszolgáltatni, és akkor egy ilyen farm to table bistrót létrehozni itt a pincénél, egy fix nyitvatartással, mert most csak így pop-up-szerűen vagyunk nyitva, és talán ez így a jövő, hogy a szüleim is, hogyha nyugdíjba mennek a vállalkozásukból, akkor így mindenki így globálisan így tud a saját munkájával foglalkozni, meg így kisegíteni egymást. Most van egy vendégházunk, ami most nyitott meg, most épül egy másik vendégházunk, és ezeket is szeretnénk így, ez pedig úgy, hogy reggel egy nagy kosárba zöldségek, helyi húsok, a páromnak a sütött kenyere, benne a borok, vagy éppen a szörpök, kisületezünk vízikefirrel, kombucsával, minden ilyesféle dolgokkal. Ez talán a legjobb út így számunkra, hogy minél naturálisabban, természetesebben az ételekben és a borokban, vagy esetleg más termékekben is ezt a utat folytassuk.
Jó végszó lenne, de viszont a végszó helyett egy utolsó kérdésem lesz, hogy a legelégebb visszakanyagodva mondtad, hogy voltak olyan bogok, amiket ti kóstoltatok menet közben, és tapasztaltatok külföldön, vagy itteni kóstolásban, és egy utolsó gondolatban volt-e olyan bor, amely egy nagyon emlékszel, nagyon emlékezetes volt, mert sokszor látom azt, hogy az embereket bizonyos ezen a szakmán, ezen az útvonalon, emberek, borok, termőterületek indították meg, és hogy lehet ez termőterület és bor együtt egyaránt, hiszen számomra mindig az izgalmas, amikor a kettő kombináció van, megkóstolsz valamit, és érzed azt, hogy hú, hát ezt mindenképpen el akarok menni, de mondok egy példát, volt tavaly egy ilyen kóstolásunk, és én meg kóstoltam nagyon sok Santorini bort, de nem nagyon figyeltem oda, és volt egy Vincento, egy ilyen late release Argyrosnak, és mindegy melyik évjárat, volt 96-os, mondjuk nem emlékszem pontosan most az évjáratra, de egy ilyen régebb évjárat volt, és nagyon-nagyon tetszett, és mondom, hú, hát mondom, Santorinira elmegyünk, mindenképpen meg kell látogatnom az Argyrost, és akkor februárban ott voltak a Párizsban a Vinexpon, és akkor a fickó akarta kóstoltatni a borokat, mondom, nem akarom megkóstolni, ismerem őket, kóstoltam, mondom, beszéljük meg, hogy júniusban megyünk, és, vagy júniusban megyek, és akkor meg akarok látogatni titeket, kérek egy névjegykártyát. De mondom, nem akarom megkóstolni, most nincs értelme, steril környezet, ez egy kiállítás, kóstoltam a borok, nagyon jók, élmények, én a helyet akarom meglátogatni, hogy hol készül az alkotás, ugye azt megérezni a bőrödön, hallani, látni, minden érzékszerveddel. És hogy innen elkanyagodva, hogy neked van-e ilyen látogatás vagy kóstolások alapján borok, vagy termőterületek, amik így megfogtak, és azt mondtad, hogy wow, igen, ezért érdemes dolgozni, ezért érdemes elmenni arra a helyre, és hogy voltak-e ilyen inspirációk, ilyen etanolok, ilyen minták, amiket tapasztaltatok, akár mint család, akár mint csoport, vagy egymagad akár.
Dél-Tirolból kettőt mondanék, akik nagyon nagy hatással voltak ránk, az Alois Légeder. Nagyon-nagyon szép borok készülnek ott, és ők is ugye Demeter gazdaság, a másik a Foradori. Mind a kettő egy nagyon nagy motiváció volt igazából. Bajóban most az Újbel tudnám mondani, Spanyolországban Chris Vágnyot tudnám mondani, aki szintén naturborokat készít, de mondanék az országon belül is. Igazából az első ilyen tételek, amiket így országon belül kóstoltam, Horst Hummel, Bence István, Halász Imre, majd aztán Sándor Zsolt, és ezek az inspirációk, ezek a stílusok nekem nagyon-nagyon tetszettek, de ott vannak a baszmanék, őket is nagyon-nagyon régóta, és ők is a Demeter munkákban nagyon sokat segítenek nekünk, és ezek az inspirációk voltak azok igazából, amik rávezettek minket erre az út.
Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és remélem, hogy folytatjuk, most már postulunk egy pár dolgot meg.
Igen.
Szuper, köszönöm szépen
neked.
Én is
nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.